Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Boris Kálnoki, Matthias Corvinus Collegium Média iskolájának a vezetője, és hát folytatjuk a témánkat, kétnapos konferenciát szerveztek a médiaváltók és kiadók jövőjéről, és hát a műsor első részében több mindenre kitértünk. Hát folytatjuk abban a műfajban, hogy tulajdonképpen mi a jövő. Említetted, hogy a podcastok, az online videók, a streaming szolgáltatások abszolút tarolnak mindent. Ezzel együtt egyébként, hogy látod újságíróként, aki már elég régóta a placon van, ha szabad így fogalmazni, a minőség mennyire tud ebben a nagyon változó és nagyon gyors világban megmaradni?
A minőség azért tud megmaradni, sőt a minőség a kulcs a sikerhez. Vannak újabb kutatások, amelyek azt mutatják, hogyha hosszú, de exkluzív és nagyon alapos, ténydús, szépen írt egy szöveg, akkor erre hajlandóak fizetni az emberek. Mert ez valami, ami, ha egy médium azt a hírnevet tud kialakítani, hogy csak nálunk vannak ilyen tartalmak, akkor jönnek majd az előfizetők. Legalább nyugodtan ez így tud működni. Kiderült egy újabb kutatásban Németországban, hogy az olvasók sokkal hajlandóabb olvasni hosszú szövegeket, mint ahogy maga a szerkesztőségek ezt hittek volna. De vannak különbségek. Például politikáról annyira nem. Ott, ha jól emlékszem, az volt az eredmény, hogy átlagosan 800 szónál állt meg a türelem. Foci, 1200 szó, úgyhogy ott többet tudunk írni, de ha egy történet, egy téma, akár egy komplex társadalmi probléma úgy van elmesélve, hogy egy ember áll a központban, egy ember sorsa mentén elmesélünk ezt a témát, akár nagyon hosszú is lehet a terjedelem, az emberek ezt olvasni fogják, és fizetni is fognak érte, úgyhogy ezt nem szabad elhanyagolni. Viszont nem a minőség, nem csak a minőség lesz a perdöntő aspektus a jövőben, hanem ugye az a digitális világ annyira fog változni sok mindent, hogy cikkek, akár könyvek, mesterséges intelligencia által lesznek szerkesztve, hogy megírva. És vannak olyan kiadók, akik ennek kifejezetten örülnek. Sokkal könnyebb könyvet írni. Most a kiadó
lennék. Hát igen, ennek. Csak mondjuk e tekintetben most kicsit egyszerűbben fogalmazok, jó lesz az a következő időszakra nézve, hogy robotok írják helyettünk?
Hát most beszéltem egy izraeli kiadóval, aki tegnap, vagy nem most, hanem tegnap beszéltünk erről egy izraeli könyvkiadóval, aki azt simán így elmesélte, hogy a kiadók szempontjából a mesterség és intelligencia az egy áldás. Sokkal könnyebb lesz kiszűrni a plágiumokat, sokkal könnyebb, mondjuk nem a szép irodalomban, de ha szakkönyveket nézünk, és ez talán az egyik legkomolyabb piaca, akkor sokkal könnyebb mesterség és intelligencia által összeszedni az adatokat, a program megírja akár a könyvet, és ahogy fogalmazta, azért még szükség lesz a szerzőre, hogy a személyes kis, hogy mondjam,
nuance
touch, ezt hozzáadja a könyvhez, de ennél több nem fog már kelleni, és a kiadó örül neki, hogy simán kapja nagyjában azt, amit kívánta. Én nem tudom, hogy ez a piacon fog-e tudni működni, de ilyen gondolatok vannak a kiadók fejében.
Sőt, hát ugye azért tegyük hozzá, nagyon sok press agency, tehát hírügynökség működik már úgy, hogy robotokat, szoftvereket alkalmaz speciálisan, amelyek egy adott hírnek a bizonyos részét már amputálják, átalakítják, és így terítik, tehát ez már itt él velünk, mármint a média
és
világában.
A kritika természetesen ott lesz, hogy akkor, de hol van az originalitás, nem, hol van a kreativitás, akkor ilyen egyforma újságírói világ lesz, de igazából, ha nézzünk a nyugati médiát manapság, mint ha már itt lenne a mesterséges intelligencia, és ilyen az összes cikkeket Magyarországról.
Hogy látod egyébként, tekintettel arra, hogy a konferencián is foglalkoztok ezzel hosszasan, mi várható a, akár globálisan, akár pedig magyarországi viszonylatban a piacvezető médiumok esetében? Lesz még átalakulás, mint amelyet átértünk
hogy
a elmúlt időszakban?
Rohamosan változik a világ. Én személyesen nem vagyok ennek a szakértője, de hogy elhallgattam a szakértőket, akkor hogy említettem, a Spotify, ez rohamosan nőni fog, ami ma a Twitter vagy a Facebook, lehet, hogy az a Spotify lesz a sok podcasttel.
Egyébként
4 millió podcast van ott jelen a Spotify-on.
Azt meg tudod magyarázni kollégaként, újságíróként, hogy mi a titka a podcast népszerűségének, mint műfajnak?
Gözöm sincs.
Mert ilyen ugye korábban is volt. Korábban is volt podcast.
A lényeg az, hogy ez így van. Ezt meg kell, hogy értsük. Lehet, hogy ez könnyen fogyasztható, ha home office-ban vagyunk, vagy épp vezetünk, vonaton vagyunk, akkor az a rádiónak az utódja.
Na hát, ha már műfajoknál tartunk, akkor most átevezünk egy hasonlóan érdekes témakör, ez pedig a közszolgálati médiumok pozíciója, amelyet ugye Magyarországon túlnyomó rész szidnak, miszerint túl elfogult, és általában azt szokták mondani, az etiket, tehát a kívánatos közszolgálati funkció, az a németországi vagy az osztrák. Hogy látod ezt a témakört? Igazuk van-e a kritikusoknak?
Hát számos kormány már bukott azért, mert a közmédia annyira hevesen kritizálták őket, nem, ez most fake news volt, ez még sosem történt meg. Ezek a médiumok az államtól kapják a pénzt, és így tőlük nem várható semmilyen kritika a mindenkori kormány iránt. Úgyhogy a feladatuk alapvetően nem is abban van, hanem a törvényhozó úgy gondolta, hogy kell egy alapellátás a lakosságnak hiteles információval, meg hírekkel. A második világháború után ez egy majdnem univerzális, Európában majdnem univerzális reakció volt arra, hogy mégis csak a náci propaganda, a kommunista propaganda, a sok indulathergelés, ez nem tett jót senkinek, és akkor alakult ki egy ilyen nézőpont, hogy akkor kellene egy semleges, nem is véleményrehajtó, hanem csak informáló közmédia, ami mögött nem áll semmilyen pénzügyi érdék, nincs egy cég, nincs egy párt, aki mögötte áll, de a valóságban igazából azt látjuk, hogy a vélt funkciója a sajtónak, hogy ellenőrize a hatalmat, a közmédia ezt nem fogja tudni sohasem átvenni, és B, egyre elfogultabb lett a közmédia minden országban, egyre liberálisabb, baloldalibb lett, hogy miért, szerintem ez nem tudatos volt, nem egy célzott folyamat, hanem kik jelentkeznek ott dolgozni. Általában 20 évesen az emberek nem azért lesznek újságírók, mert olyan konzervatívak, és azt szeretnének, hogy minden maradjon úgy, ahogy van.
Hát minden bizonnyal mindketten liberális újságíróként kezdtük, és hát emlékszel rá, még maradva a közszolgálati médiumok funkcionál, az első Antal kormány idején a döntéshozók megintosan kesztyűs kézzel bántak a magyarországi közmédiummal, aminek egyébként pont a kormány vélt bukásának is lehet ezeket minősíteni, de hát senki nem tudta ráfogni Antal Józsefre, hogy nem tartja be az alapvető jogállami funkciókat, és akár a közmédia területén is különösebben nem tett olyan beavatkozásokat, amelyek befolyásolták volna. Most megpróbálok finoman fogalmazni a médiumoknak a véleményét.
Igen, ott volt egy kihagyott esély a rendszerváltás után, hogy megjegyezték, hogy mindenki a posztján marad. Szóval a diktatúrának az újságírói megmaradtak. A diktatúrának a médiumai továbbra is a szocialistáknak drukkoltak, aktívan írtak a konzervatív tábor ellen, és én nem voltam ott, nem tudom belülről, hogy miért hagyták ezt Antalék, de én sejtem, hogy ez azért volt, mert nem tudok elképzelni, hogy ezek majd visszajönnek. Annyira diszkreditálva volt a kommunizmus, hogy ők azon voltak talán, hogy mindegy, ezt úgy sem fogja nekik hinni senki. Ki fog hinni ezeknek az embereknek, akik előbb még a diktatúrának dolgoztak? Ugye?
Hát 30 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, de bármilyen meglepő, hát Budapesten még, hogy is mondjam, tehát nem egy kvalitás jobboldali konzervatív újságírónak lenni, tehát inkább még a ciki kategóriájába tartozik most is, mint sem mondjuk baloldali vagy liberális zsurnalisztának vallod magát. Nem tudom, ezt tapasztalod-e te, vagy mások a benyomásait?
Vannak nagyon jó jobboldali újságírók, egyébként nyugaton is élvezetes tud lenni jobboldali szempontból írni publicisztákat, mert kevés a kompetíció nyugaton. Itt már más a helyzet, de ott van független médiumként a Volt Heti Válasz, a Mai Válasz Online, na most kicsit radikálisabb
lettek az,
mert úgy érzik, hogy ki lettek csinálva. De alapvetően ők nem baloldali újságírók, polgári világnézete rendelkeznek, teljesen minőségi újságírást látom ott. A Mandinernél, na jó, most én az MCC-nél dolgozok, ugye mindenki tudja, és van a Mandina és az MCC elég közel áll egymáshoz, de konkrétan az otthoni kollégákkal, amikor dolgozunk együtt, akkor látom, hogy nagyon, nagyon tehetségesek és nagyon jól dolgoznak.
Egyébként visszatérve a közszolgálati médiumokra, egészen pontosabban németországi befolyásra, hát miként itt említés nyert már többször is, akkor, amikor Magyarországon a média privatizálásra került, finoman szólva a svájci, német, osztrák tulajdonosok jelentek meg, és kvázi az onnét áttelepített műfajok, értékrendek voltak a zsinór mérték legalábbis Magyarországon. A mostani helyzetben te mit, az, amit mondanál egy magyarországi médiafogyasztónak, újságírónak, hogy merre orientálódjon? Továbbra is kell-e még nekünk a lajtán túli világot esetleg kopírozni?
Hát kopírozni semmiképp, de nézünk, hogy ott mi a jó és mi a nem jó, és ami jó, azt vegyünk nyugodtan át, nem árt tanulni, ahol tanulni lehet. Csak azért, mert nyugati egy műfaj, vagy nyugati egy cég, az nem jelenti, hogy rossz, ugye? Nézzünk a Blick újságot például, Rengi, ez egy svájci tulajdonos. Én azt hiszem, hogy bár a sorok között lehet valahogy sejteni, érezni egy inkább kormányellenes attitűdöt, nem sűrűn találkozok ott torzításokkal, ferdítésekkel, hazugságokkal, és maga Kovács Tibor, a vezérigazgató ennek a cégnek, szerintem kiváló szakember, nagyon-nagyon sokat tud. Úgyhogy ne öntsünk ki a babát a káddal. Nem minden rossz, ami nyugaton van, nem minden jó, ami nálunk van. Nem árt felülvizsgálni a saját termékeinknek a minőségét, és tanulni mindig lehet.
Miért olyan pocsik Magyarország megítélése a német, a svájc és az osztrák sajtóban? Erre szerinted mi a definíció, a magyarázat? Akár nézzük egyenként, nézzük Ausztriát.
Jó, na, Ausztria ez egy speciális eset, bár a Die Presse-nél, de az is lehet, hogy ez csak akkor volt, amikor én ott dolgoztam, inkább semleges szempontot láttam. Hagyományosan, történelmileg az osztrákoknál olyan attitűd uralkodik, hogy ezek a magyarok azat, ezeket civilizálni kell, kicsit vadok ezek a hunnok, akik a sztyeppéből jöttek lóhátán. Miközben Németországban azért egy nagyon pozitív kép alakult ki a rendszerváltás után, a magyarok ugye azok voltak, akik széttépték a vasfüggönyt, de aki széttépte a vasfüggönyt, a németek szerint ezek a szocialisták voltak. Úgyhogy ott volt egy szimpátia a bal oldal. iránt.
Tehát valójában Horn Gyulának és
igen.
Kovács Lászlónak tulajdonítják a volt külügyi érdek és a miniszter.
De maguk a vezető politikusok annak idején úgy látták ezt. Az akkori német kormány tesztelte Hornékat, feladatokat adtak nekik, hogy érdeklődjenek Moszkvában, hogy ebben, meg abban a kérdésben most mi van, mi lesz, és azt tapasztaltak, hogy megbízható Horn úr. Ezt így adnak elő, amikor rá kérdezünk, hogy milyen is volt az akkori szocialistákkal dolgozni, akkor ezt fogunk hallani, és azért inkább bíztak a bal oldalba, ahol bebizonyították, hogy befejezünk a kommunizmussal, bátran, etc. etc. Szóval ez a vonal az ment. Most miért változott át? Hát ez a generáció...
Hát a magyar kormányfőről, mármint Orbán Viktor úr, ilyet nem olvasol a német sajtóban.
Nem. Egyébként írtam is róla már, én sejtem, hogy nagyon-nagyon hosszú távú hatása volt annak, hogy amikor Orbán Viktor újra kormányfő lett, majdnem azonnal egy csomó volt liberális disszidens, Dolos György, meg mások, akik elleneztek a kommunizmust, ott disszidenseknek számították, és nagy tekintélyel bírtak nyugaton azért. Ők nyílt leveleket írtak Hillary Clintonnak, meg az EU bizottságnak, hogy segítség jön egy új fasiszta diktatúra, vagy egy új diktatúra. Na most azok az emberek, akik harcoltak a diktatúra ellen, most azt mondják, hogy egy új diktatúra jön, az összes német újságíró, vagy német nyelvű újságíró érezte, hogy itt egy sztori van, ráadásul ismerünk ezeket az embereket, mert már dolgoztunk velük a rendszerváltás idején, hogy megvolt a hálózat. És így nagyon gyorsan alakult ki egy bizonyos légkör, egy bizonyos hangnem a német nyelvű médiákban, amely aztán nagyon gyorsan, tehát bámulatos, hogy milyen gyorsan lett ennek hatása a politikára. A politikusok ennek nem tudtak ellenállni, hogy az egész média ugyanazt mondja a magyar kormányról, és akkor mint politikus ennek engedni kell. Hát akkor ilyen értelemben kell
nyilatkozni. Hát gondolom, nem okoz meglepetést, hogy Bécsben, Ausztriában továbbra is akkor, amikor Kelet-Európáról vagy Magyarországról kell szakértai, Paul Lendvai az első számú kommentátor. Továbbra is. Tehát egyébként most semmilyen vélemény tekintetében nem akarnak e tekintetben fogadni tovább, de hogy látod, hogy mit lehetne tenni, hogy másképp alakuljon az ország image Magyarország szempontjából, hiszen hosszabb távon mondjuk azért nem túl szerencsés, hogyha egy átlagos német, vagy osztrák, vagy svájci alandó csak rosszat olvas rólunk.
Hát ez egyhamar nem fog változni, és nem is tud változni szerintem, mert maga a német társadalom átalakul. Ha nézzünk a helyzetet a nagyvárosokban, az iskolákban, ott az osztályoknak a minimum 40%-a, a gyerekeknek a 40%-a már migránsokból áll. Na most én nem mondom azt, hogy afgánokból, sok köztük a Kelet-Európából származó emberek, de látszik is a mostani kormány, tehát abban, hogy van egy baloldali kormány manapság, látszik abban, hogy még a konzervatív, úgynevezett konzervatívak, a kereszténydemokraták is majdnem kizárólag arra hajtanak, hogy akkor a zöldekkel kellene valahogy egyeztetni, és velük koalíciót építeni valamikor a jövőben. Azt jelenti, hogy a társadalom átalakult, ez egy multietnikus, multikulturális társadalom, akár tetszik, akár nem, az összes probléma világgal együtt, amivel ez jár, és ők nem tudnak jó fényben látni Magyarországot, ahol a kormány örvend azért széles támogatottságnak, és azt mondja, hogy az európai értékek, ezek keresztény értékek, nem kérünk a migránsokból, a németek ezt úgy érzik, hogy azt jelenti, hogy fehér, a mi kultúránkat szeretnénk megtartani, és akkor a médiák és az újságírók a társadalomnak a része, nem, tehát ők ennek a Zeitgeistnak, a korszellemnek a szereplői ugyanaz dolgozik a lelkükben, mint mindenki másban, és én nem nagyon látom azt, hogy itt változni fog bármi is.
Hát ez a végszó, és hát nagyon szépen köszönöm az élvezetes beszélgetést, a napvendége, tehát Boris Kálnoki, a Matthias Corvinus Collegium médiaiskolájának a vezetője volt, és hát sok sikert kívánok nektek a kétnapos konferenciához. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották.